Ugye az a helyzet, hogy akik itt ülnek, szerintem mindenki már 1991-ben élt. 2002-ben is, és 2010-ben is. Most ugye 1991 visszafele is az, 2002 visszafele is az. Az olyan gyakori. De 2010 most csak 201 évenként van. Mert 20-nak a fele 10, 201-jel visszamegyünk, ugye a 19. században nem is lehetett ilyen. És a legközelebb ilyen év lesz, ugye 2211-ben, akkor nemhogy én, már maguk se lesznek. És az az időhorizont, amit megnézünk ebbe a fél évbe, az az, hogy mi lesz, ha önök a 40 évesek lesznek. Három ember leborult a padra, és ebből kettő férfi. El sem tudja képzelni, hogy ő 40 éves lesz. Most, hogyha egyszer mielőtt a szociális otthonba bevonulok, és nem lesznek ilyen első adás előtti cirkuszok, amit most nem mondok el, nem azért, mert fölveszik, hanem húznám az időt, de majd egyszer elmondom, akkor mondanám azt, hogy ennél azért könnyebb a helyzet. Sokkal. Mármint 40 évesnek lenne, az ki lehet bírni. Bár ezzel kapcsolatos emlékeim távolodnak. Na most azt fogjuk tenni most, amíg az eredeti kompjutert, az eredeti felállással behozzák, hogy én elmondom azt, hogy a hallgatói önkormányzat ezt a kúzust nyilván miattam is kiválasztott, hogy fölveszi, nem előadás helyettesítőnek, hanem promóciós célokra. Ha YouTube-ba azt benyomják, akkor akinek leesett a feje, vissza fog esni, mert ott ilyen promóciós focit mutatunk be a szakkollégiummal, a szakkollégiumi hetek alkalmában. És amíg meg nem jön ez a kompjúter, addig úgyse kellett volna, mindenkinek a kezében van egy ilyen papír. És már mindenki eldöntötte, mert a műegyetemen vagyunk, és nem a Takta Harkányi Bölcsőde képzőbe, hogy németül fogja nézni, vagy angolul. Mert ez a szöveg, látják, ha most, hogyha a Takta Harkányi lennék, akkor a következő hangot lehetne hallani. Innen látszik, az ember hol van. És Takta Harkányt nem bántom, mert én közel születtem az igaz, hogy Szabolcsba, Nyíregyházán. Nincs az a semmi baj a Takta Harkányra, csak mondtam egy viszonyítási alapban. Tehát fiatalok, ha valaki 1991-ben is élt, 2002-ben is, 2010-ben is, az önmagában csoda. De hogy ráadásul, amikor senki nem kényszerít és beiratkozik egy ilyen kurzusra, az már súlya azt a határt, hogy az normális-e vagy nem. De ha már így döntöttek, akkor elmondom 37 másodpercben, számítógépezzenek nyugodtan, egyenek, igyanak, SMS-ezzenek. De annyira jó az akusztikának a teremnek, én 10 éve vagyok a műegyetemen, még ilyen jó teremben nem voltam, ezt is ki kell érdemelni, de hát nekem, amit kiérdemlek, annak rögtön itt az ára. És azt tudom ajánlani, hogy ha ezt végighallgatják, akkor 10 évig nem lehet majd önöket megvezetni gazdaságpolitikai kérdésekbe. De a kurzus alatt a fekete pákó Kelemen Anna vonalat felejtsük el. Meg hogy Győzikének lesz-e még gyereke, vagy nem. Tehát, vagy hogy a landművész az anyagcsere zavarait a televízióban hogy fejezi ki. Tehát ezeket felejtsük el, mert ez valószínűleg nem fog menni. Minden más megy. Na most azt mondanám, hogy nekem annyi a kötődésem a műegyetemhez, nem az, hogy itt évig dolgozom 10 éve, hanem az apám jogász volt, és Heller Falkostól is tanult közgazdaságtant, itt a műegyetemen, és bár nem volt ilyen szándékom, mint a közgázról rektorhelyettesként eltávoztam ide, hogy én ilyen vezetői dolgokba beleszólok, de a karnak érdeke volt, hogy én legyek a dékán, 4 évig én is voltam. És nagyon örülök, hogy Heller Falka szobrát, nem az én ötletem alapján egyébként fel tudtuk avatni, és végül is ennyi tisztelgés nekem is van a őseimmel szemben. Na most azt teszem most, hogy neki kezdünk, és eddig, akik ismernek engem, tudják, hogy ha nagy baj van, akkor én baromi csendes vagyok. Most ezt látták az előbb. Most focipán ordítozom, tehát nekem most az kellett, hogy egyes sebességben elmondjam ezeket. Én nekem általában, mivel ide tudom, milyen IQ-s emberek járnak, hiszen 5 éve csinálom ezt a kurzust, minden fél évben csináltunk is egy titkos felmérést, amiből azt vettük ki, hogy elég jó átlagú emberek jönnek ide, nem mintha az átlagra különösebben adnék. De ez egy nagyon jó dolog, és azt jelenti, hogy meg elég nekem, most már 25 ezer embert tanítottam legalább egy fél évig, nekem elég, nekem ilyen képarcom van, nekem egy elég, hogy egy lesz látom. Senki sem most jött le itt a falvédőről. Ez nagy tisztesség nekem, hogy ilyen embereknek mondhatok valamit, de 4-es beszélsebességbe fogok beszélni, most 1 és 1 és felesbe beszélek. Kezdjük is a 4 és felessel, mert ez csak egy bemelegítés. A mai, meg a holnapi előadás, bocsánat, a következő előadáson, ami persze elmarad, mert hogy pont ez a műintézmény kezdődik, és nyitóadást tartok, akinek éppen idejében, mert 16.30-kor kezdődik, jöjjön el, nézze meg, vagy ha kedve van, de én nem hívok oda senkit, férjet és ne essen, de ezt nem tehetem meg, mert akit megkértek főadónak el, nem vállalta el, vagy később vált, és nekem kellett beugrani az utolsó adás helyett. Mert természetesen én nem tartok előadást akkor, amikor nekem órám van, de ez így jött ki. Na fiatalok, azt fogjuk csinálni, hogy mire nők napja lesz, addig önök pontosan tisztában lesznek bármilyen az előképzettségük azzal, hogy mi folyik most a világban, világválság címe. Ez egy kicsit gyorsítani fog a menete. Fogom látni, hogy fejükhöz kapnak, meg mocorognak, muszáj odaérnünk, hogy akkor március 15-ére azt mondják, hogy köszönöm szépen, nekem ezt nem mondjam, ez nem így van. Tehát idáig el akarok jutni. Na most ehhez egy gyors bevezetős. A Spiegel 2005-ben kiadott egy globalizációs különszámot, németül és angolul is, és ebből én csináltam ide mozaikokat. Látják. És a képen azt tetszik látni, hogy elmosódott képen persze, önnek nincs. Azért vagyok. Megjegyzem, hogy önhibáján nincs azoknak, akiknek nincs, mert én csak úgy elsuttogtam, hogy adják körbe, így behozom a kulcsot. Helyes. Szóval az a lényeg ennek, hogy a szingapúri repülőteret tetszenek látni ott, az persze pont nem látszik, de a díszszázad igen, a díszszázadnak a sapkái látszanak, valamint látszik 2 kínai formájú ember. Az alacsonyabb Deng Xiaoping és 1978-ban vagyunk, az önök születése előtt. És az a helyzet, hogy a Deng Xiaoping elmegy Szingapúrba megnézni, valami nagyon, nagyon érdekes dolog van. Egy pici városállam, és a többsége kínai, 70% kínai a szingapúriak között. Mi itt a titok? Deng Xiaoping akkor a világ egyik legnagyobb embere volt a szónak, abban az értelemben, hogy noha én nagy embereket nem ismerek, de abban az értelemben igen, hogy meghatározó egyéniség volt. Aki mögöttem az Lee Kuan Yew, aki hosszú évtizedeken keresztül Szingapúr első ember volt, most is él, most már átadta a pozíciót, egyébként a fiának, fiát választották egész pontosan, aki annak idején a egyetemista és katonatársával együtt elhatároztak, hogy Szingapúrból a világ egyik legfejlettebb államát fogják megalkotni, a néppel együtt, és ez sikerült nekik. Úgy előzetesen csak annyit, hogy a világon a legnyitottabb ország, semmilyen behozatali kiviteli korlát nincs, aki tud angolul, nem lehet munkanélküli, akinek 3 gyereke jár felsőoktatásba, az nem fizethet tandíjat egy fillért se, és szemetelni nem lehet. Lehet, de akkor az 2 hónap vagy 8000 dollár. Egy híres amerikai ügyvédfia megpróbálta csak, hogy megmutassa, lezárták. És az emberi jogokért kiáltozott Time magazin azt mondta, hogy baj van itt Szingapúrban. Válaszolni akart rá a miniszterelnök, nem engedték. A következő naptól elnöki rendelet született, a 14 ezer Time magazin nem léphet át Szingapúr határát, kivéve 2. Egyik a központi könyvtárba, a másik a kormányba. Másfél év múlva a Time magazin könyörgő levelet írt, hogy ugyan válaszoljanak már mégiscsak. És akkor válaszolta. Szóval többfajta államférfi van. Tehát nem csak olyanok vannak, akik nem azok. Egyelőre még az óra végén még bejebb meg, de ne kezdjük rögtön populista hangvétellel. Azt kezdi tőle a Spiegel. Ha Nyugat-Európára tekint, lát annak valamilyen lehetőségét, a globalizáció nyomasztó ereje szétszakítja ezeket a társadalmakat? Nem, de 10 keserűbb év jön, 2005-ben vagyunk. Tetszik vagy nem tetszik, a munkásoknak végül is szembesülniük kell azzal, hogy az a langyos európai világ, amelyet ők alakottak a második világháború után, annak vége. Hogy lehet ez? Az a társadalmi szerződés, ami a munkásokat a felügyelőbizottságba ültette, egy premisszán nyugodott. És mindenkit boldoggá tett, egy premisszán nyugodott. Keményen dolgozok, hogy a német prosperitás ismét valóság legyen, és neked államnak gondoskodnod kell rólam. Egyszerűen jogom van Baden-Badenben, vagy bármelyik 200 másik helyen regenerálódni egy hónapig szabadságként. Ezt a régi rendszert az ásta alá, hogy megjelent 2-3 milliárd munkaerő a piacon, a világpiacon. 1 milliárd Kínából, 1 milliárd Indiából, több mint 1,5 milliárd Kelet-Európából és a korábbi szovjet tagköztársaságokból. Hogy lehet ennek a kihívásnak megfelelni? Kohl kancellár megpróbálta ezt, eljutott félútig, aztán szünetet kell tartani, Schröder is megpróbálta, de aztán Samasztikába került, és választást kellett kérni. Merkel is meg fogja próbálni, és nyomni fogja, de egyszer csak őjének is a fejére ütnek, mielőtt befejezni ezt a ügyet. De minden idővel egy kicsit jobb lesz. Mondja Li Kianyu. Na most felhívom azoknak a figyelmét, mielőtt föltenik a kezüket, akik németül olvasták a dolgot, látni fogják, hogy itt kicsit érdekes dolog van, mert például a német szövegben olyan is van, hogy a második kérdés adott válasz utolsó mondatban úgy van, hogy Eure Gewerkschaften wegen sich diese Realität anzuerkennen, vagyis az önök szakszervezetei vonakodnak ennek realitását elismerni. Van ilyen az angol szövegben? Nincs! Miért nincs? Ma a németek nem égetik magukat külföldön, ellentétben más országokkal. Aztán az angol szövegben itt van, hogy Schröder megpróbálta, Samasztikába került és választást kellett kiírni. Mi van a német szövegben? A német szövegben az van, hogy Dann hat Gerhard Schröder es versucht. Nincs másod. Ma a németek nem égetik magukat külföldön, ellentétben más országokkal. De az összes többi szöveg, szó szerinti fordítás. Na most, amiről szó lesz, nem ma, a fél év során, itt a rögtön a legelső. Ott van a második oszlopfaktorként. Ott van, hogy mik a chief executive officerök, illetve a forstándoknak a becsügé, vagyis mik a jövedelmi viszonyaik. Lőnert Gehalterben látjuk, hogy 10 év alatt gyakorlatilag a munkások szintje alatt minaz maradt. A főnököké pedig, akik nem a tulajok, a top menedzserek. Azok pedig gupára jelenődtek, igaz? Na most ez az egyik, amit érdekes dolog, ez a szuperkapitalizmus kapcsán, vagy még ezen az órán, vagy legközelebb, ha találkozunk, ez ki fog derülni. Mit érdekes? A kis harmadik oszlopfaktorban, csak úgy, mint EU tagok nézzük ezt meg, ugye 2005-ben volt első évünk, a European Union Net Contributors-nál látszik, hogy Luxemburg a legtöbb, aki a legtöbbet befizet és legkevesebbet kapja, viszont már fajlagosan úgy értem. Egész pontosan igen, jó mondom. És akik kapnak, azok a legkevesebbet Magyarország kap. És mi mindig az írek kapják a legtöbbet. Tehát itt is egy óriási különbség van minden oldalról, ezt is érdemes majd megnéznünk, és utána tetszik látni még egyet, hogy a DAX a legjobb, vagy a legerősebb 30 a német tőzsdén lévő cégeknél azt lehet látni, hogy az a BASF, ami végig meddig látszik, de ott van a Krupp Thyssen, a Deutsche Telekom és mások is ott vannak. Ott azt lehet látni, hogy megtetszik nézni, az utolsó százalékos sor az azt mutatja, hogy a munkások közül és az alkalmazottak közül hány dolgozik, vagy hány százalék dolgozik Németországban. És nem meglepetés, ez csak tetszik látni, hogy nem 100, meg valahol nem is 50. Tehát nem is 50 ebben a szempontból, hanem ilyen megközelítésből valahol kevesebb is. Tehát amikor például elmennek egy családi este, mert a nagymamának névnapja van, és a szomszéd bejön, és azt mondja, hogy a jóléti állam halott, mert ezt hallja naponta a televízióban, bizonyos érdekeltségű televízióban, vagy bizonyos érdekeltségű független lapokban. Most Magyarország rendkívül erős már 20 éve ilyen független lapokban. Magyarországon csak független lapok vannak. Még pedig van, önöknek mutatom úgy oldalt, csak el ne roncsom. Tehát van független baloldali, és független jobboldali sajtó, és ennek van többfajta vetülete. Tehát azt lehet olvasni, a jóléti állam halott. Mi az a jóléti állam? Ha nem lehet egy hónapig már, nem tudnak fizetni a németek egy hónap üdülést, meg a svédeknél is most már dolgozni kell egy kicsit tovább, meg a nyugdíj, meg ilyen. Csak a 40 éves kor felé mutatom, hogy a jó dánok 6 éve hoztak egy rendeletet, miután a sztrájknak vége volt. Milyen sztrájk volt? Olyan sztrájk volt, hogy azt mondták a dolgozók, hogy vagyunk olyan fejlett ország, hogy ne 3 hét legyen a fizetett szabadságunk, hanem 4. Ráadásul az a Rasmussen volt a miniszterelnök, aki most a NATO főtitkár, aki egyébként korábbi szakszereti vezető volt, meg dán miniszterelnökként is volt. Ez is egy polihisztor, ez a Rasmussen. És ez a Rasmussen, ugye nem mondhatta a munkásoknak, hogy menjetek haza, mert ő szakszereti vezető volt, és 4 hétig húzott a dolog. A döntés az lett, hogy akinek 3 vagy több gyereke van, megkapja a 4. hetet, akinek csak 2, 1, 3,5 hét, akinek csak 1, az 3 hét, és 1 nap, és itt van, tehát így. Most jön a érdekesnek a lényege, ezek után viszont keményen meghatározták, hogy mennyi lehet az 1 napra jutó páppénz maximuma Dániában. És megállapították, hogy ez magyar pénzben az 1 napra jutó táppénz 22.500 forintnál nem lett magasabb. Mindenki jól van, mindenki érti, hogy milyen arányokról van szó. Ha 2,5 perc alatt korlát nélkül el lehet vinni a Volkswagent Venezuelába bizonyos alkatrészeket gyártani, ha volt az ott kiképzett munkások, ugyan kisebb termelékenységgel, de mégiscsak 10 annyi pénzért fogják ezt megoldani, mert a legmagasabb bérek Németországon a 2. Japán 3. USA, akkor kiviszi? 1999-ben az Audi a nyerességének 90%-át Győrben mutatta ki, mert nálunk 18% volt a nyerességadó, a németeknél meg 56. Miért kell 56%-ot bevonni a németeknél, mert olyan hülyék? Nem. Kimentek a cégek, és kevesebb ment be a büdzsébe. Miért ment ki a cég? Hát ez a globalizáció, majd megbeszéljük. Tehát körülbelül ez a lényeg az ügynek. Mik az esélyünk, fiatalok? Ne, ezt nem értem. További esélyünk is. Jó. Akkor semmi gond. Azt mondanám el ezzel kapcsolatban most akkor kiveszek még egy olyan blokkot, ami ide tartozik, hogy most fél órával az előadás előtt is kaptam egy e-mailt, hogy nem tudja, hogy hol az óra. Megírtam. De a lényeg az, hogy hát legyünk őszinték, szóval az ember mondja meg külső, hogyha már 8 unoka veszi körül, mondja meg, nyilván rengeteg ilyen bogara van, nekem is van sok hangyám, ami önökre vonatkozik, az, hogy ki is lehet velem jönni, meg nem is. Elmondok mind a kettő egy példát, és akkor ha van kép, ha nincs, elmondom, mit akarok. majd pontosan folytatom, amit akarok. Tehát, kezdjük a jobbal, hogy ki lehet velem jönni. Most 10 éve felhívott egyszer hajnalban neki volt hajnalban, 7:30 körül a közgázon egy srác, másodéves volt, rá 3 hétre kezdődött a kurzus velem a gazdaságpolitikai másodéves, 4. fél éves. Aztán a tanár, bocsásson meg, nem magát akartam hívni, hanem a titkárnőjét. Hát mondom, hogy nem jön be csak 8:30-kor. Hát tanár, nagy bajba vagyok. Hát miért? Hát én másodéves vagyok, de itt fekszik mellettem a Bea, aki 4. éves. Hát mondom, ebből olyan sok bajt én nem látok, mert őszintén szólva, ez az egyik támogatott forma a partneres kapcsolatoknak az emberiségen belül. Magam is szimpatizálok ezzel a megközelítéssel. Ezt a nagy problémát nem látom, ráadásul végül is egy idősebb nő az nem handicap. Azt mondja, hát igen, igen, csak az a baj, hogy a maga tanszéke van legközelebb a pénzügy tanszékhez. Mondom, ez teljesen igaz. És hát a Bea elfejtette, hogy hány órakor kezdődik a vizsgája, és ki van a fali hiretőn, és a tanár úr nem menne át megnézni a pénzügy tanszéken, hogy mi az. Hát mondom, dehogy nem, hát ez a profilom, átmentem. Megmondtam neki, hogy 10-kor. De a tanár azt mondja, hogy hányos teremben lesz. Mondom, mindjárt visszamegyek, megnézem. Nem volt kérdés. A 2-es teremben. Hát ezt elmondtam órán, és nem volt ez semmi gond. A következő eset az a másik, hogy körülbelül amikor megszülettek önök, akkor kezdődött az a show műsor, ami egyenesen vezetett ez az elmebeteg bolonyai rendszerhez. Itt nyugodtan kinevágják. A dékáni pályázatomat úgy adtam be, hogy úgy válaszolok meg dékának, hogy én nem értek el a bolonyai rendszerre. Meg volt a lehetőség, hogy nem válaszolnak rá. Amikor is jogi lehetőség volt arra, hogy a hallgató megnézze a dolgozatát, hogy hát, ha még a matekból, vagy a közgazdaságtanból, vagy a történelemből, vagy itt a fizikából, a matekból, vagy a kémiából, hát, ha még össze lehet szedni részpontokat. Ez általában az esetek sorsában nyilván tudják, mit jelentett. Bement anyuka meg apuka ott sürgülődni. Tehát nyilván ez volt a dolognak a lényege. Itt jelzem meg félbehagyásként, hogy nyílt napokat szoktam tartani, az legelsőn megyek kifele. Itt tudják, hogy mi van a nyílt napon, 600 fő, 600, vagy 8 előadás van, itt van 3000 gyerek. És elveim ellentétben egy taxit hívtam, mert el kellett mennem az akadémiára pontosan. A taxi körül 30 autó állt, mert esett az eső, rohantak ki a szülők. Nem olyan rég volt ez, 7 éve. Rohantak ki a szülők, 80%-uk édesanya, következő szerelésbe, egy ernyő, egy uzsonnázacskó. Nem tudta, hogy hol a gyerek, de esett az eső, és otthon hagyta az uzsonnát. Ezért aztán akkor elhatároztam, hogy minden diplomosztásnál addig fog beszélni, amíg 3 férfi el nem kezd sírni. Sose tartott 5,5 percnél hosszabb beszélt, nem volt. Egyszer megszoktam mondani a szülőknek, hogy talán most már mobiltelefon nem kéne fizetni, meg ilyesmit. Most itt, ezt nem jó helyen mondom, már itt más arcok vannak. De legalábbis azt gondolom. Na, a lényeg azonban az, hogy mi történt, a helyett, én rektorhelyettes voltam a közgázon, az oktatási igazgató becsődölt, pszichiátriára kellett vinni. Nem bírta ezeket a nyomást, és nekem kellett átvenni. Akkor még nem volt ilyen SMS, volt, csak hát akkor még ekkora volt egy ilyen töltője a mobilnak, ekkor, maga mobil ekkora volt, tehát ez ilyen, abszolút ilyen cellular rendszerű volt. Faxon és távjaton kiértesítettük az illetőket, 70 embert oda rendeltem 7 órára. Mondtam a titkárnőnek, hogy engedje be az elsőt. Bejöttek 5-en a srác, a testvére, anyuka, apuka, meg egy általam UFO-ként sem beazonosítható madár. Az lehetett olyan 35 éves. Láttam, mik az erőviszonyok, mondtam anyukának, hogy hívják, mondom, ön felvittelezik ide, nem? Az apuka rögtön ment utána, hát a család erőviszonyokat mutatva, apuk után, mondta a lánynak, hogy menjen a szülők után. Na és ön kicsoda, ő a tanú, milyen tanú? Hát ha ebből per lesz, akkor majd ő fog a bíróságon tanúskodni, hogy mi történt itt. Mondom, tudja, hol a kármintét? Tudja. 5 percet kap, mert hívom a rendőrséget. Elment. Mondom, a gyereknek mit akar? Azt mondja, hát ő olyat kérdezek tőle, ami nincs benne az anyagba. Leírta a kérvény vele? Megnézem. Nézd, itt 3 helyesírás hiba van. Közgázban nem szoktunk felvenni helyesírás hibával a küszködőket. Menjen ki a szülőkhöz, 75 másodpercet kap, javítsa ki. Ki is javította? Mondom, küldjék be a következőt. Mindenki hazament. Ugye ez nem rólam szólt, ez a történet? Ugye nem rólam szólt a történet? Nem rólam szól. Az az egyetlen megoldás ebbe a ügyletbe, kedves fiatalok, hogy, és ezt most elmondom, a hatodik, ha szakad, aztán az utolsóan is elmondom, van egy szükséges és elégséges feltétel annak, hogy ha majd 40 évesek lesznek, még meglegyen az arcuk. Hányszor lehet elveszteni az embernek az arcát? Ki tehet róla, ha elveszti? Csak ő. Erről nem tehet a nagymama. Egyik politikai párt sem, a globalizáció sem, senki. Csak ő. Mi a szükséges feltétel annak, szerintem, 60 pluszosként, hogy ne veszítse el az ember az arcán? Azt, hogy ne legyen derivált. És mi az elégséges feltétel annak, hogy ne veszítse az arcán? Az, hogy legalább a közvetlen környezetébe, de inkább a munka környezetébe is, és ha lehet országosan vagy nemzetközi viszonylatban is, lássa, hogy az igazi erők, akik irányítanak, 5 év múlva mit akarnak, és most milyen bika mozdulattal próbálják elterelni erről a figyelmet. Egy egészen pici példát mondok. Egy mikropici példát. Tavaly önök is hallották, hogy az észak-koreai zseni közölte, már nagyon betegen, az attasia közölte, hogy elfogtak két újságírónőt. Érdekes módon az egyik, ugye mind a kettő amerikai volt, az egyiknek korai volt az egyik szülő, a másiknak meg kínai. És ezeket nem engedik el, mert kémkedtek. Hát most vagy kémkedtek, vagy nem, teljesen mindez nem az én dolgom eldönteni, van tippem. Nem adjuk ki senkinek soha. Tehát múlt az idő, olvashatták ezt, és megjelent Carter elnök. De hogy Carter elnök. Látják, engem most ért el ez a csőd. Clinton elnök. De Freudi volt az elszólásom. Clinton elnök megjelent, leszállt a repülőgépen, elment egy fogadásra, kezet rázott néhány észak-koreaival, majd másnap reggel felült a repülőre a két újságíró nővel, és ez a repülő távozott Amerikába. Ugye, ha most 27 évesen, ami szintén elképzelhetetlen, csak elgondolkozna rajta, hogy hogy van ez? Hát a mafiánál hogy szokott lenni? Tesznek egy olyan ajánlatot, amit nem lehet visszautasítani. Clinton azt mondta, rendezétek soraitokat. Nekünk vannak olyan gyógyszereink, ezt a halálos beteg elnökötöket fél évig, vagy egy évig még életbe tartjuk. De akkor viszem a két nőt. Hónap reggelig gondolkozhattok. Szóval ez az, amit nem lehet összeszedni, csak úgy, ha az ember állandóan nyitva tartja a fejét, és mi a szakmában is, mindenféle szakmában, villamosmérnökiben, mechatronikában, bármiben, mindenben, a közgazdaságban, mindenben van ilyen. Na most a gazdaságpolitikáról a következőt kellene akkor itt tulajdonképpen nekünk itt elmeszelnünk. A gazdaságpolitika, fiatalok, nem tudomány. De vannak tudományos értékű megállapításai. Nem is lehet tudomány, mert mi az egyetlen kritériuma, legyünk őszinték, a siker. A most kezdődő Vancouveri olimpián is egyetlen kritérium a siker. Azt nem kell magyarázni. Nyilván vannak véletlenszerű elmek is benne, mindegyikben. De a gazdaságpolitika benne van a közgazdaságtan, benne kellene, hogy legyen, én kevés nyomát látom ezt Magyarországon, de benne kellene, hogy legyen. Nagyon sok országban benne van. Szóval benne kellene, hogy legyen jog, szociológia, egy kis pszichológia, a közgazdaságtanban beleértendő a számtan persze, matek, tehát hogy nem beszélünk könyvet, természetesen benne értem, modellezés, matek, és így tovább. És a gazdaságpolitika egy állami tevékenység. És azt kell eldönteni, az állam és a kormányzatnak van gazdaságpolitikája, és van ennek körülbelül kápusz egy iránya. És a kápusz egy irányon belül bármelyiket veszünk, azt a kérdést el kell döntse, mielőtt bármit csinál, hogy inkább a hatékonyságot maximalizálja, és akkor a méltányosság egy kicsit háttérbe szorul, vagy legalábbis nem maximalizálódik, vagy azt, hogy az emberi méltóságnak egy minimumál, vagy egy általunk elképzelt ideális pontjára lejjebb nem megyünk, ez az elsődleges, akár még a hatékonyság oltárán is. És nyilván van egy ív, és nyilván ez az éven valamit választania kell. Ha olyan emberek alkotják a kormányt, akik ezt képesek felismerni, és egy valóban az általuk vezetett ország jövőbeli érdekeit veszik prioritásnak, és csak azt veszik prioritásnak. Vannak ilyen országok ismét, nem csak ez nem szokásos ma már. Ebben az országban maguk élnek, meg én. De igazából ez az alapja. Most az, hogy egy gazdaságpolitikát csináljanak az állam, akkor a következő a főcsapás. A gazdaságpolitikának végül is két része van. Ez van baromi durva, amit most mondok, hogy két része van. Monetáris politika és fiskális politika. Monetary policy, fiscal policy. A fiskális politikát költségvetési politikának is szokták nevezni. És kihasználom most azt a lehetőséget, hogy első órán is vagyunk, meg velem is vannak még, meg szolidaritanak a srácokkal, akik különösen, akit látnak, a világon semmiről nem tehet, amellett, persze most nagyon mérges lesz rám, a egyik szerzőtársával együtt Web of Science labból kapott két hónapja egy választ, hogy accepted. Tehát nem a taktarkányi területi muzsika szó 47. évfolyam 5. fejezetébe, hanem Web of Science-ről kapott, accepted. Na, a délag lényege azonban az, hogy ugye meg fogok most nekem mindannyian bocsátani, akik akármelyik közgázt szavoltak. De nem tudom négyesben mondani, mert nem mindenki tanult még ilyet. A monetáris politika azt jelenti, hogy a gazdaságpolitika ezen belül elsősorban a minden bizonnyal önálló jegybank, hiszen piacgazdaságot tételezünk fel, elsősorban a pénzmennyiségével, vagyis a kamattal babrál, buherál, maherál, operál. Ez a jó szó, operál. Tehát a monetáris politika elsősorban a pénzmennyisége, vagyis a kamattal operál. A fiskális politika, vagy költségvetési politika elsősorban az adókkal, vagyis a költségvetési kiadásokkal. Buherál, babrál, maherál, operál. És van egy olyan kifejezés, hogy time lag. Ez a legjobban, aki a time lag-et, vagy nem angolos, azt mondom, hogy magában, hogy saridon, vagy én nem tudom micsoda. Tehát az a dolognak a lényeg, ha beadunk egy gyógyszert, vagy beveszünk egy gyógyszert, ne tegyék csak a legszükségesebb esetben, de ha mégis készülnek rá, akkor annak van egy hatásideje, amíg elkezd hatni. Kivéve a saridonám, az azonnal hat. Igaz? De a lényeg az, hogy a time lag azt jelenti, hogy amikor elkezdünk alkalmazni egy gazdaságpolitikai módszert, mikor kezd hatni? És azt kell tudni, fiatalok, hogy a time lagje a monetáris szabályozás, a monetáris politikának jobb, és a monetáris politika time lagje az rövidebb, hamarabb van a hatás, a fiskális politikánál pedig később. De az a lényeg ebben a dolgban, fiatalok, ez nem azt jelenti, hogy melyik a jobb, hanem azt jelenti, hogy ez a time lag különbség van közöttük. Na most ugye itt föl kell tenni felteltek 136-os átlag IQ társaságba, hogy Szlovéniának van monetáris politikája? Nincs. Miért? Mert nem akar. Dehogy nem. De Szlovénia az euróvezet tagja. És az euró vezet be az eurónak egy monetáris politikájával, amit az Európai Központi Bank buherál a pénz mennyiségével, vagy és a kamattal. Montenegróban mi a fizetési eszköz? Az euró. Ott van monetáris politika? Persze. Miért? Mert az euró az egy kényszerfizetési eszköz. Ők nem az eurózóna tagjai. Van Magyarországon monetáris politika? Kéne, hogy legyen. Van persze, csak úgy nevezik, van olyan, de ez van. Persze. 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 Van a cseheknél? Persze. Van a franciáknál? Nincs. Tud a magyar bankrendszer buherálni, maherálni az euró árfolyamával? Nem. A magyar forint árfolyamával tudna, de hogyha eljegyzi magát a tekintetben, legkésőbb két éven belül be akar lépni az eurózónába, akkor azon két éven belül már nem. De ha most nem vagyunk még benne, akkor is nagyon rossz szemmel néznek ránk, de ez már a globalizációhoz tartozik, azt majd láss később. Azt tudjuk itt elmondani, hogy ebben a rendszerben ez egy alapvető kérdés. Egy végtelen fontos és alapvető kérdés. Na most fiatalok, felrajzolok még gyorsan valami mást itt. A következőt. Ez az egyetlen, amit nem fog tovább tartani 40 másodperc, ne izguljanak. Következőt tudnám önöknek itt elmesélni. Igen, meg vagyok itt. Tehát ismér, azt mondja, hogy múlt, jelen, azt mondja, hogy autoritaritás tulajdon, de sokkal jobb lesz majd, hogy mondjam, csak inkább élőszóban, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, és a jelenbe pedig osszuk ezt akkor négy részre, így, hogy puha diktatúra és demokrácia. És akkor ezt megint két rész, és már kész is vagyunk. És akkor ez úgy néz ki, hogy TG. Természetesen egy sort ne írjanak, mert ez minden szájtot még ma este ki fogunk küldeni, ez teljesen természetes. Eszében ősön senkinek itt bármit írni. Nem mintha bárkinek is eszébe jutott volna, legalábbis remélem. Úgyhogy kész is vagyunk egy pillanat. Azt mondja, hogy Tunézia, Kuba, Egyiptom, Kína, Szingapúr, USA, Japán, Tajvan. Na most igazából ennek valami szépen mutatna egyébként, csak hát a feltételes mód itt nem túlságosan érdekes. Fogok csinálni többször a fél évben, hogy megpróbálok skatójába tenni a világot. Mert arra megy ki most a játék, a világ a globalizáció miatt egysíkúbbá vált. De azt akarom megmutatni, hogy azért óriási különbségek vannak még. Nevezetesen azt mondom, hogy vegyünk két ismérvet. Kérdezzük meg, vegyünk egy országot a zsákból. Kivettük ezt az országot. Ezt az országot, ha kivettük a zsákból, akkor a következő dolog történik. Mint elsősorban ebbe az országba a jellemző? Az, hogy a hatalom hagyja a társadalom és a gazdaság részféráit a saját szabály szerint működni, vagy korlátoz őket. Ha korlátoz a kicsit, közepesen, vagy nagyon korlátoz őket. És minél inkább korlátozza, annál inkább autoritárebb a társadalom, annál inkább önkényuralmi társadalom, annál inkább a demokráciától eltávolodó. Ez nem feltétlenül rossz, mert egy rossz demokráciánál nem biztos, hogy ez rosszabb, de mi most föl kell tétezni, a demokrácia az egy hibátlan működésű valamit jelent ebben a dologban. Most abból tessék szépen kiindulni, hogy akkor azt mondom, hogy minél inkább elmegy a demokrácia, ha az valóban demokrácia, annál inkább autoritárebb a társadalom. A másik ismeret pedig úgy tudnám megmondani önöknek, hogy inkább privát tulajdon van, vagy közösségi. Igen ám, de a privát tulajdon, a közösségi tulajdon 1870-ben más mondott, meg megint más mondott 2010-ben. Mert azt mondja 2010-ben, hogy tegyük fel, önnek van egy 1 milliárd, annyi ne legyen. Pontosan legyen. Van önnek egy 800.000 eurós befektetése egy nyugdíjalapba, az bekerül mondjuk egy bankhoz, a banknak van egy hedge fund tulajdonosa, az kihelyezi Ausztráliába, ahol van körülbelül önön kívül még 400.000 másik tulajdonos, és ott van egy hatalmas pénzalap, aminek mondjuk 1/400 részben a tulajdonosa. Tehát az visszavezethető privát tulajdonra, de végsősorban az inkább már közösségi tulajdon. De a privát tulajdon az körülbelül mindenki pontosan tudja, 1870-ben is, meg most is, hogy ez körülbelül mit jelent. És akkor azt csináltam ebbe a nem létező táblázatban, már ugye felírtam ide, hogy azt mondom, hogy akkor fel lehet hozni a világot úgy, hogy voltak totális diktatúrák. Totális diktatúra volt például privát tulajdon alapon múltban, ez a jelen táblája, ez a múlt táblája. A múltban volt totális diktatúra például Chilében, a 70-es, 80-as évek határmesdjén, ahol alapvetően privát tulajdon volt a rendszerben, és egy autoriter társadalom volt, de nem azért volt totális diktatúra, mert autoriter volt, hanem totális diktatúra volt. Ez a leginkább a legmagasabb fokozat ennek az ügynek. A Szovjetunióban pedig az volt a helyzet, hogy a Szovjetunióban pedig közösségi tulajdon alapon volt totális diktatúra. Most nem tudják erről elképzelni, hogy a 70-es években, mint tanársegéd, az elején tanársegédként kollégium igazgató voltam, és voltak diáknapok, és beívattak a párbizottságra. Ott volt egy rendőr, meg egy beazonosíthatatlan ufó, akivel nem tudtam, ez 3x3-as, de gondoltam, hogy ez nem valami jó. És megkérdezte tőlem a 3x3-as, hogy Veres elvtárs, tegnap énekeltek a diákok egy dalt. Nem is énekelték, szavatták. Ez így hangzott. Van egy ország, meseország, ott csillogva hull a hó, ez a világ egyhatoda, a nagy Szovjetunió. És utána a diákok így folytatták, de lesz ez még az egy hetede, egy nyolcada, egy kilencede is. No. Azt kértem, ez a 3x3-as madár, Veres elvtárs, miből gondolják a diákok, hogy a Szovjetunió agresszíve ki akarja terjeszteni a területi fennhatóságát más országokra. Tehát, de az, én szeretem színezni a történeteket, de most nem színeztem. Nem színeztem. Na most ott van a másik ügylet. Itt jegyzem meg, hogy az egésznek az a mozia, hogy elég komoly reményük van, hogy ezt nagyobban is fogják látni még ma. De az az egésznek a mozia, hogy itt voltunk mi, az összes közép-kelet-európai ország, ott voltunk, amikor magunk születtek. Ott áll. Ezt magyarázom meg, hogy mi az ott. Ide beírtam a puha diktatúra egyik formájaként azt, amikor a társadalmat is, a gazdaságot is keményen fogják azért. Már vannak piaci elemek, inkább már piacgazdaság tekintik, de az semmi köze a demokrácia, az már a társadalmat is, és a gazdaságot is nagyon keményen befolyásolják. Ahol odaírtam, hogy nulla, ott nem befolyásolják. Hát nyilván egy demokráciában a T nem lehet csak nulla. A demokrácia. És azt mondja ez az Osso Factor, hogy igenis, Tunézia olyan puha diktatúra, ahol a társadalmi gazdaságot is befolyásolják keményen, de privát tulajdon alapul. Kuba olyan puha diktatúra, ahol a társadalmat és a gazdaságot is nagyon keményen befolyásolják, és közösségi tulajdon alapul. Egyiptom olyan puha diktatúra, ahol a társadalmat nagyon befolyásolják, de a gazdaságot már nem igen. És privát tulajdon az alapja. Kína olyan versenyző, ahol inkább a közösségi a tulajdon, a társadalmat keményen, a gazdaságot már nem nagyon befolyásolják. És mi itt voltunk, mindenkit a lánykori nevén mondom, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Unzóvájter. Mit akartunk, amikor ők megszülettek, és mindenki örült ennek a hatalmas dolgok, és abba pillanatban átment az egész politikai fordulattá? Mindenki Amerikát akart. It takes time. Ez nem megy egy pillanatra a másikra. Most az a helyzet itt, fiatalok, hogy majd mindjárt meg is mutatom, hogy miért nem megy. A demokráciáknál ugye a társadalom az nem befolyásolható, de Szingapúr olyan demokratikus piacgazdaság, ahol inkább privát tulajdon van, de a gazdaságot egy kicsit még befolyásolják állami célokkal. Japánban, ahol inkább közösségi már ilyen szempontból tulajdon, ugyanaz a helyzet. A USA-ban és Tajvanban az a különbség, hogy természetesen mindenütt T egyenlő a G egyenlő az USA-ban, privát tulajdon, Tajvanon pedig ugyebár inkább közösségi jellegű tulajdon. Fiatalok, hagyd mondjak gyorsan két dolgot, vegyük ki Tunéziát és Tajvant. Ugye, amikor bementem elsőbe a közgázra, bementem egy földrajzolás, Bora Gyula ma is él, éljen még 200 évig, aki rektorhelyettes elődön volt. Bejött, én oda mentem Nyíregyházáról, sose voltam külföldön, 16 éves koromig azt hittem, hogy én leszek a világ legjobb balszélsője, és nem kell nekem úgyse tanulni. Hát 16 éves koromban kiderült, hogy ez nem így van. És az összes akkor létező matematikai példát megoldottam hajnalonként, így aztán nyertem egy negyedik helyet matekból, és besétáltam a közgázra. De azért délőtt elmentem a strandra bújtossal, tehát ez nem volt egész napos matekozás, de azért keményen meg kellett hajtani az egész ügyet. És azt mondja Bora Gyula, de nem ilyen nagyképűen vagy valami, azt mondja, kollégák, én már 75 olyan városban voltam, ahol több mint 1 millió lakos van. Hogy mondják ezt, ez egyrészt nekem durva volt mai nyelven, másrészt megzuhantam. Ugye? Na most ugye, amikor ez a jövő heti előadásom, de nem az itteni, a előadásdiák első rész. Ez a srác a Pécsen valahol végzett legjobb diák. Beszél németül, olaszul, angolul. Tegnap ellopták a pénztárcáját, az összes irattal együtt. És annyira örült, hogy már felhívták, hogy megvan, hogy elfelejtkezett erről. Én elfelejtkeztem erről, felhívtam, azt a Dózsa György úton vagyok. De csodálatos gyerek ő is. És mondom neki, hogy oké, rendben van. Azt mondja, hogy meghívtak egy Olaszországba egy előadókörútra. Nem ez volt a legnagyobb, mert meghívtak engem Ausztráliába 92-ben egy előadókörútra, de majd amikor majd jó nyárias idő lesz, akkor fogok erről mesélni. De a lényeg az, hogy ott vagyok, és egy volt tanítványom volt a kereskedelmi ottani kirendeltségnek a vezetője, sose szokott késni, kiváló futballista, abszolút kétlámos. És megbeszéltük, hogy 4-kor találkozunk itt és itt. És nem volt ott. Olyan volt a helyzet, mint ez. Teljesen érthetetlen, tehát ilyen a földön nem fordul elő. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hány városban voltam, és kiderült, hogy 77. Úgyhogy maguk meg lesznek 200-ban. De ez nem mennyiségkérdés, de ez egy nagyszerű dolog, ezt meg lehet csinálni. De ismétlem, nem deriváltan. Na most akkor azt mondom, hogy oda megyek ez a ügyhöz, bár lehet, hogy csak vicceltek, és csak az első képet nyomatja. Most melyik kompjúterrel megy a dolog? Ja, arról megy, bocsánat. Elnézést. Csak úgy vizionálják azért közben, ezt vizionálják, ezt mindenik alkalom egyszer el fog mutatni, de soha nem fogok rólában mondani egy semmit. Semmit! Ez csak azért van a legfontosabbak, hogy gyorsan nézzék át. Egyébként, kicsoda, YouTube, Google, minden lényegtelen benne van. Ezek a legfontosabbak. Mehetünk, köszönjük. Jó van, ezt megbeszéltük. Ebben most nem érek el foglalkozni, mert mérges vagyok. Ide majd visszamegyünk a másik. Tehát ott vagyunk azt mondtam, ugye, hogy ott voltunk azért. Most mondom akkor ezt a Tunéziát. A A közgazdasági társaság elnökeként ott vagyok, hálnapos konferencián, és közik velünk az első nap végén, hogy másnap eljön a nagymester, a tunéziai elnök, üdvözölni bennünket, ilyen nagy márvány, parlament van. Itt zöldek a első álmosan, a többiek sárga. És ott jött be a elnök, ilyen anyakönyvvezetői szalakkal. Nézik meg, megnézik Tunézia, írják be Ben Ali. Ben Ali president, Tunézia. Röhögő görcsöt kaptam. Ott ült mellettem a japán közgazdaságtársaság elnök, azt mondja, Jósó, kérek, ne, hát nem tudok mit sem. Mintha Stanka István klónja lett volna a pasas, de tök úgy nézett ki. Elmondta, hogy mit, kiment, megkaptuk a beszédét angolul, franciául és arabul. Ilyen volt a nyomdai átfutási idő. Ugye? Idézőjelben. Mi ebbe a TG? Kaptunk egy angol nyelvű napilapot Tunéziában mindenki, mert a tunéziak milyenek? Frankofonok, igaz? Tehát inkább franciások. A madár így lemutat, és azt mondja, itt épülni fog egy gépgyár. Értik ezt ide? Jó. Elnök úr, most jöttek haza Dél-Afrikából, elégedett az utta? Nem! De egy kedves pasas könyv ez az elnök. Miért nem? Mert szomorúan vettem észre, hogy küldöttségem nem minden tagja tud jól angolul. Ezért előírom elnöki rendelet a jövő héttől valamennyi tunéziai állami egyetemen heti 4 órában meg kell emelni a kötelező angol oktatás idejét. Hogy mit szól a hök? Van-e tankönyv? Van-e terem? Ki kellett termetíti kulcsa 2010-ben, vagy nem? Gyurmás megoldása? Nem. Az a kérdés nem merül fel. Nem merül fel. Viszont kaptunk egy kis statisztikát is. Ők az IMF-től és a Világbanktól és a WTO-tól is különböző kölcsönöket és megállapodásokat kötöttek. Az IMF-fel a megállapodás alapja mindig az, hogy a gazdaságpolitikát egyeztetni kell, és azt mondták, hogy addig folyósítjuk a hitelt, amíg a havi infláció soha nem haladja meg az 1%-ot. Kaptunk egy statisztikát az alelőtti 2,5 évről. Mit gondolnak, mennyi volt a kimutatott statisztikában a havi inflációs átlag? Nem átlag, de hülyeséget beszél. Minden hónapban, mind a 24 hónapban, bocsánat, mind a 18 hónapban, 24, meg, tehát 30 hónapban, igen. 0,1. Nem olyan 0,09, meg 0,11, és akkor nem. Most képzeljék el, és ez abszolút szimpatikus nekem, de ne vegyes értésnek, hogy ő most végez a Harvard BSC szakán. Megpályáz egy ás a Világbankban segéd munkatárs. Olé, az Caracas van ott mellette, Burger King, minden oké. Okay. Bemegy, kevel kaval, és azt mondja, ő a afrikai részlegnek, az IMF kapcsolatának a statisztikát ellenőrző, hogy helyesek az adatok alapján teljesítették, amit kérnek, vagy amit kértünk. Megkapja a statisztikát, következőt csinálja. Van ennek egy Excel táblája, és azt mondja, hogy amanó, előírás 0,1, teljesítés 0,1, kipipálja, és már azon gondolkozik, hogy mikor mehet enni a burgert. És ez így van a valóságban? Erről szól a világ? Sajnos erről. Így lesznek a deriváltak. Nem ön, mint BSC-s, aki végzett, de így lesznek a deriváltak, akik ezt el is hiszik. Mert hogy a céltába a közepébe lőni, az nulla valószínűségű, de nem lehetetlen. Ez se lehetetlen, de ennek is nulla valószínűsége. Tajvan. 7 rektort meghívtak. Tajvan az egyetlen ország, akinek a világa, nem jól mondom, a világ minden országa abban közös, hogy vagy Kínával, vagy Tajvannal van rendezett diplomáciai kapcsolat. A kettővel nem lehet. Tudik, egyik se tűri a másikat. Tudják, mi van fél a tajvani térképen a kínai részre? Az anyaországunk. Na most. 21 egyetemet látogattunk meg, ebből 5 katolikus egyetem volt. Senki nem taníthat Tajvanban, ha nem tud angolul. Ha 35 nyelven tud, akkor se. Mikor taníthat valaki a felsőoktatásban, ha nem tud angolul? A nyelvtanár. Például Suhaili. Akkor taníthat. A legnagyobb tisztalabor 91-ben ott volt. Sterilabból, bocsánat. A 10%-a a GDP-nek egybe a felsőoktatásba megy, és hiába támogatják a nem fővárosi tajvani területeket, 1000 gyerekből csak 2 tud bekerülni nem Tajpejből a egyetemekre. De ha kimegyünk reggel, hatalmas smog, köd, stb. Megyünk, és a lakótelepeken sehol nincs fény, mert mindenki dolgozni megy. Amikor én ott voltam, akkor másnap egy kis trafikja volt valakinek, ahol volt 2 vezetékes telefon, 2, amikor nekem még 20 évet kellett csorbálni a telefonért, akkor még nem volt mobil, mármint hogy elterjedve. Volt ott 2 patkány is, de már nincs. És az a helyzet, fiatalok, hogy mi körülbelül ott lévén, sok kultúrával, sok civilizáltsággal és egyébben kezdtük ezeket a dolgokat el, bocsánat. És úgy kezdjük el, hogy ne vegyék ezt ilyen álszerénységnek, meg ilyen kivagyiságnak, meg ilyen transzcendes gondolatnak is. De 35 másodpercig gondolkozzanak el. Ott vannak a mai civilizációk. Valamiért mi azt hiszük, hogy mi jobbak vagyunk. Legalább egy civilizációt látnak ott, akinek a képviselő egy része ezt nem így gondolja, és élet-halálharcot vív ezzel a civilizációval. De mondok önöknek mást. 2000. január 16, Kuala Lumpur, 10:30. Megyek a feleségem a 80%-os páratartalmú városba, a City felé egy szállodából. 2000. És minden sarkon van egy internetes kávéház, de nem olyan, hogy játszhatsz 30 másodpercig, utána be kell dobni az igazi pénzt. Ingyenes. És azt vettem észre, hogy ilyen Jackie-be levő kisnákon 12,9 éves lehetett, kicsit pufók, tehát még a nőiességre most éppen biológia készülvén, itt volt még a plüssállat, itt volt a haddag, és elküldt az SMS-t. Na most a ottani ikertoronyba, az első 20 emeletből 15 emelet, ott is pláza. Annak a plázának az összterülete, az lényegesen nagyobb, mint Budapest összes plázája, beleértve most már az arénát, meg én nem tudom, micsodát még. 67% lakosoknak kínai, 63, olyan 27-28, bocsánatot kérek, 63% a maláj, a 27-29 kínai és a többi indiai, tehát vannak maláj-malájok, maláj-kínaiak, maláj-indiaiak, és van még egy töredék, a maláj-maláj-malájok. Ezek a dzsungelben vannak, és nem is akarnak kijönni, mint az aboriginalok egy része akar kijönni Ausztráliába. Onnan az ő dolguk, szebb. Ez az ő dolguk. Ezt a fajta másságot is tisztelni kell. De szeretném elmondani önöknek, mindenkinek egyszer egy tized másodpercig a szemében nézve, el kell mondjam, hogy minden egyes ilyen pláza boltba, tehát Promód, Zara, Mixisti, H&M, baromi jó vagyok ebben, csak most ugye késtünk is, nem tudok többet most mondani. Tehát ott az a helyzet, fiatalok, hogy 3 lány dolgozik. Egy maláj-maláj, egy kínai-maláj és egy indiai-maláj. Értik ezek egymás nyelvét? Egy kukkot sem. Milyen nyelven dolgoznak? Angolul. És a malájok 20 év harc után rájöttek, ha beledöglenek is a kínaiak jobban értenek a gazdasághoz, ha beledöglenek is. Ezért történt egy megállapodás, hogy a politika hatalom malájok ki, a kínaiak nem szólnak bele. A gazdasági kulcspozíció a kínaiak ki, a malájok nem szólnak bele. Az indiaiak mindenütt szerepet kapnak. Például, hogyha a egyik Kuala Lumpuri, mondjuk mehatronikai BSC-re fel lehet venni 150 hallgatót állami finanszírozásút, akkor annak a 63%-a malájnak kell legyen. Hiába írt a kínai vagy az indiai jobb eredményt, a nem tudom, hanyadik helyen, csak akkor juthat be, hogyha a saját rétegén belül bejut, ha nem, akkor önköltséges képzés, vagy költségtétéses képzés. Kérdezem egy kínai taxisofőrt, mit szólsz, ez a megállapodás. Zseniális, hát már nem így néz ki, akkor már nők vannak, biztos, inkább indiai nők arra az vigyáznak. Gyönyörűen ott van, nem, szépen ki van pipálva. Tehát benne van még az autoriter jelleg, de benne van a minőség iránti vágy is ebbe a dologba. Nagyon keményen. Nagyon keményen. Nos, a... Azt hiszem, hogy ha ennyire megzuhantunk a előkészületek okán, akkor teszem a legtöbbet didaktikailag, közben teljesen át is alakítottam, amit mondani akartam ma, hogy elmondok még két olyan dolgot, amit egész fél évben szükség lesz, és nekem csak utalni fogok, ilyet fogok mondani. Törésvonal, makrogazdasági paraméter, piramis, de a piramis meg is mutatom. Biztos, ami biztos. Nem, mintha nem látott volna senki piramist, csak mégis megmutatom. És tudom, hogy láttak ki, de mindjárt más lesz. Következő a helyzet. Figyelünk, nagyon jó figyelünk. Maga meg ne ijedjen meg, mert egyrészt tudom, hogy most már látom 20 percet, de nagyon jó bírja. Másrészt most csapkodni fog, de nem haragszom magam, a műsor miatt kell csapkodni, jó? Meg ne haragudjon el. Következő helyzet. Első dolog. Makrogazdasági paraméterek. Mondok most, hogy 6-7-et. Ilyen nyílt fejű embereknek fogom elmondani, elmondom kétszer, és kövér. Államháztartási hiány per GDP. Egyfeljutó GDP. Munkanélküliség, infláció, fizetési mérleg hiány, és adósság szolgálat per GDP, vagy az adósság állomány per GDP. Tehát adósság állomány per GDP, egyfőtő GDP, munkanélküliség, infláció, államháztartási mérleg és fizetési mérleg. Ha nem is hallottak róla, a köznarratívából tudják azt, hogy vigyázni kell, hogy ezek viszonylagos egyensúlyt tükrözzenek. Akkor nincs nagy probléma. Ha egyensúlytalanságot tükröznek, akkor valószínűleg van probléma. Akkor is lehet választani, így meg úgy, erről szól a fél év. A másik a piramis. Fiatal kezdne, ez az első, amikor kemény leszek a szónak abban az értelmében, hogy én mindenféle gazdaságpolitikai és közgazdasági nézetet el fogok mondani, és mindegyiket kötőmódban fogom elmondani, német kötőmódban. Tehát nem mint a saját véleményet fogom elmondani, hanem nekem az a kötelesem, hogy majdnem mindegyiket megismertessem önökkel, azt majd önök választanak. Az engem nem izgat. De az izgat, hogy milyen módon mutatom be? Hát 20 év ezelőtt könnyebbet fogom bemutatni. Jóka Jana írt egy novellát 1960-as években. Nem volt akkor megosztó személyiség, mint hogy Svajda György sem volt akkor megosztó személyiség, meg Hernádi Judit sem, meg Eperjes Károly sem. Láttam olyan színdalapot, amikor Hernádi meg az Eperjes volt a főszereplő, zseniális volt mind a kettő, és akkor még nem voltak megosztó személyiség. Nem ők megosztó személyiség, hanem mi vagyunk megosztó. Mert valaki idehúz, valaki odahúz. És ha látja, hogy egyik odahúz, és odahúz, mint én, az rendes gyerek. Ha nem odahúz, mint én, nem rendes gyerek. De ez most nem a mi dolgunk. Ez a mi dolgunk. Az mi dolgunk az, hogy mi itt vagyunk. Azt hívja Jóka Anna. Van egy 38 éves nő és egy 36 éves férfi házasok, két lányuk van. Mind a két gyerek felső tagozatos. Külkereskedők a szocializmus közepén. Azoknak jól ment. És azt mondják, a lányainknak is teremtsünk jólétet. A nyelvtudás az egyetlen lehetséges út. Szerződtetnek egy nőt, aki a második világháború előtt úri nő volt, úri családból számozott, és megmondják a kislányok, kislányok, hazajöztök minden délben, nem kell napközibe járni, a néni főz nektek, és utána francia, angol, német óra. A gyerekek nagyon utálják ezt a nét, mert a sóskát főz, ezt megértem. De a piramis cílom novella így néz ki, most ne jegyem meg. Hazamegy a házaspár, kifizeti ezt a hölgynek a habidiát. Hazamegy a hölgy, kifizeti a bejárónét. Hazamegy a bejárónő, kifizeti azt a sánta, és már mondjuk így nyugdíjas festőt, aki Schwarzba kifestette aznap neki a fürdőszobáját. Megy el az a festő, miért nem viszi magával az ecsetet, meg a vödöt, meg a festék marványt? Azért, mert holnap egy fél debil kisfiú eljön ért, és 2 forint utánam hozza a következő munkahelyre. Minden egyes kormánynak és minden egyes államfőnek el kell dönteni, hogy az országa hol van. Urinő, debil, takarítónő, kőkereskedő, arra szintű nem szabad leengedni, és fejebb kell tudni, vigye, vagy ne vállalja. És ne foglalkozom a saját érdekével, csak az országével. Vannak ilyen államférfiak? Nagyon sok. És amíg a szociális otthonban be nem volok, én szeretném, ha nálunk is lenne ilyen. Még nem volt. Meg nem a nagy követelmi. Ez a másik. A harmadik a töréspont. Kérdezik meg a fizikus hallgatóktól, van, aki önök között olyanok. De én láttam az író honlapján is, meg úgyse értek hozzá, de láttam a
nyilatkozatokat.
Igenis. Ha töréspont van egy geológiai fekvésben, ahol földrengés veszély van, ott ma már mai eszközökkel mesterségesen is elő lehet állítani földrengést, ha van töréspont. Ken Follettnek van egy ilyen beszere, vagy egy állati primitív pasas, akinek nagy IQ-ja van, és elfogják a Nemzeti Parkot Los Angelesbe, nem akarnak kimenni, hatóság üldöz őket, hozzájuk csapódik egy komputerbe zseni nő, aki a gyerekét viszi, a fiát, aki aszmás, éppen váló férben a férjétől, aki viszont szeizmográfus. Kényszerítik a nőt, lopja a szeizmográfia programot, a gyerekkel kényszerítik, ellopnak egy katonai műszeres autót, és kisebb, kicsit nagyobb földrengést csinálnak, hogy hagyják őket békén abban a nemzeti parkba. A végig az, hogy persze happy end. Tehát ha töréspont van, a legnagyobb erők szétmorzsolják azt a gazdaságot. De ha nincs töréspont, akkor is. Tegyük fel, hogy ő a Bank of Newell tulajdonosa, 100%-os tulajdonosa. Ő. Van ilyen, hogy Bank of Newell? Igen, van. Csak nem így hívják ma már. Itt a fiatal versenyző már bólogat, ő tudja, hogy ez Newell és vidéket akarik szövetkezett ma már. Ez úgy néz ki, hogy Nyúl az egy győrmeleti község, egy nagyon szép község. Ha kívülünk Győrbe a színházból, mert a színház egy nagyon fontos dolog, igaz? Kívülünk a színházból, ott van. Saját kártya is, most volt Bank of Nyúl is. 740 milliót ér a Bank of Nyúl, mondjuk, jó? Az egy egység. Nekem meg 25 ezer egységem van. És a banknak rendben vannak a makrogazdasági paraméternek megfelelő mikrogazdasági paraméterei. Szépen bánik a betétesekkel, nem rohasztja el a pénzüket, nem korrupt, nincs se. A Corruption Perceptions Index az nulla. Tehát minden oké, a zöld a vetőgép, a hitelezésben nagyon óvatos, és oda megy hozzá 20 ezer egység tőkémmel. Mi a keresztneve? Komolyan? A lányom lányát is úgy hívják. Dóra. És ez azért vagyok most meglepve, mert azt akartam még mondani, a még nem létező menyemnek, mert valóban így van, a még nem létező menyemnek vennék egy bankot. Nem vennék egyébként, mert mindenki saját útját járja. Tehát ha azt mondom, a mobiltelefon ne fizessék, aki nem fog a fiamnak vagy a menyemnek mobilt, illetve bankot venni, nem mintha lenne annyi pénzem. De jó módon vagyok. Asszonyom, 1,2 egységet adok a bankért, megveszem. És akkor azt mondja nekem a Dóra, uram, ez az egész életem. Én tudom, hogy abból a pénzből egész életemben megélhetnék, az egész családomat eltarthatnám, és lehet, hogy nem is unatkoznék, de ez az én munkám, ezt nem adom el. Meg töréspontja sincs. És akkor én mit csinálok? Erről az oldalról is megbízok egy hemenyésző újságírót, meg erről is. Újságírók azt kell tudni, 95%-ig életükben nem fizetett adót, és minden második cikk arról szól, hogy mit csinál az állam az adófizetők pénzével. Nem azt mondtam, hogy 100%-ig nem fizet adót, 90. Megkérdik két ilyen vehemes versenyzőt, akik szkacsba jók, meg rumos kólába, adok neki 200-200 forintot, és egyszer csak megjelenik egy cikk. Hát a Bank of Newell nagyon jól megy. De mintha az utóvidőben repedések lennének. Erre a dolog, mit csinál kérdez egy közleményt, á, dehogy! Két hívva megint egy cikk. Ahogy mondtuk, ez most már nem teljesen így van, mert egészen biztos forrásainkból tudjuk azt, hogy a Bank of Newell-nál nagy zavarok vannak. Mennyire fogom tudni megvenni? 1-2 helyett 0,6-ért. Most mit tanácsok én a Dórának? Adja el 1-2-ért, és csinál egy másikat. Gondolnak az olimpiai bajnok úszóinkra. Ők is, hiába vannak nagy edzőik, az első edzőre is mindig szeretettel fognak emlékezni. Lépni kell egyet. A piramisból ez következik. És a piramis annyi, én tudom pontosan, hogy most telt le, tehát én mindig halálpontos vagyok, de hát beláthatják, hogy még 3 percet beszélnem kell. Egyszerűen azért, mert a történtek okán, szóval ennyit meg kell szavazzanak nekem. És nem feledni, hogy marhára utálom az ilyet, megkérdezhetik az összes forrásukból, de 16.30-kor az a következő héten az eladás, és biztos nem lesz vége eddig. Tehát 2 hét múlva találkozunk, mondhatok ezen minden héten, akit érdekel, az menjen oda, megnézi, hogy hol van ez, nem érdekes. Fiatok, itt van a világ összes reálgazdasági cége. Mikülönösen egy reálgazdasági, egy pénzügyi gazdasági cég között? A pénzügyi gazdaság micsoda? Bankok, tőzsdék, árutőzsde, ilyen tőzsde, olyan tőzsde, provident, zugkölcsönző, fekete pénzek, mafia pénzek, minden. Ez a pénzügyi gazdaság. Reálgazdaság micsoda? Náncsi néni kifőzdéje, fénymásolók, autóbűhelyek, vegyipari üzemek, MOL, Microsoft, minden. Ott van, csúcson Microsoft, itt van valahol mondjuk a MOL, itt van valahol a MOL, itt van a valami, itt vannak az egyetemi büfék. Értjük? Ott vannak a kereskedőházak. Mert a kereskedők, itt van mondjuk a éjjel-nappaliak, akkor itt van, ami a Gellért hely körülékében, fél éjjel-nappalilag, akkor vannak a Lidl, Ush, Walmart, ezek ott. És itt pedig a bank, pénzügyi világ, hedge fundok, ezek a befektetési alapok, aminek mondjuk a legnagyobb a Chase Manhattan Bank is van, a középen van, meg fölöttem még rengeteg más nagy befektetői pénztömeg van különböző kezekben, amiről most nem tudunk beszélni, mert az nem fér be a 3 percbe, és a hatásirány ilyen. Tehát ami egyszerűen, hogyha a ön a kedves megszólított itt lesz a legközelebbi alkalom, akkor egyszerűen csak annyit mondjam, Aegis Peak, hogy onnan kell majd folytatnom. Tudja, akkor be fog nekem jönni ez. Aegis Peak, mit kell itt mondanom? De a lényeg itt az, hogy kivetítettem önöknek itt ezt, hogy százszorosan kinyitottam a magyar külön. És itt akkor ott a felső része a MOL van, és itt van mondjuk az Aegis meg a PIK, amiről beszélek, az körülbelül itt lenne egészen alul. Most az egész az a mozi, és ezzel fejezem be, és akkor itt fogjuk folytatni, ez a mozi, hogy a globalizáció az nem a McDonald's. A globalizáció az, hogy a legnagyobb szereplők képesek-e a nemzetközi szerveteken keresztül az egyes országot úgy befolyásolni, hogy olyan szabályokat hozzanak az országon belül, ami nekik jó. Ez más. Ez a kérdés. Semmilyen más kérdés nincs. És mielőtt teljesen átsimulnának egy másik dologba, mondjuk a 4-es-6-os közös vonalán hány McDonald's van? Mondjuk 9, ez egy jó becslés, nem? Igaz, azt szeretném, hogy kb. Plusz-minusz 2, de inkább plusz 2. Ugye én a Aegis nyomám, igaz, meg francia tulajdonossal, valami örök is neki, évente 2-szer tudom, olyan szomorúnak látszom, kell Párizsba mennem. Igazgatósági ülések ott vannak általában, és a Champs-Élysées-n hány McDonald's van? A Champs-Élysées-n azon a hossza, ami 2-szer hosszabb, mint a 4-es-6-os közös vonala. Tehát majdnem teljes Champs-Élysées-t mondom. Hány van? Egy van. De úgy el van dugva, hogy ilyen leszintenített az egész McDonald's-tában. Nézzék meg, ahogy megyünk kifele a Défense felé, akkor jobb oldalt. Tehát ez a dolog. Tehát ott is vannak különbségek még a világon belül. természetesen mondjuk a gondom, tehát Angliában már egy kicsit több van. Ez különbözik, az ország ebben különböző. Szóval fiatalok, a lényeg az, hogy ezeken az alapokon fogjuk ezeket az ügyeket vinni, ha kedvük van jönnek máskor is, köszönöm mai türelmüket, sajnálom, hogy ez történt, most már mindegy, viszlát!